Urunk Istenünk, olyan nehéz visszagondolnunk erre a hétre, hiszen ez a hét is a mi bűneinktől volt tele. Bocsásd meg azt, hogy ezen a héten is sokszor voltunk szeretetlenek, irigyek, rossz gondolataink voltak, és sokszor rosszat is tettünk. Nem figyeltünk azokra, akiknek segítségre lett volna szükségük, és elfordítottuk az arcunkat többször is. Bocsásd meg, hogy mindig magunkra gondolunk, hogy mindig mi vagyunk az elsők, és akkor is mi vagyunk az elsők, hogyha valakinek ez rossz, és valakit hátratolunk ezáltal. Bocsásd meg, hogy ilyenek vagyunk, hogy a melegben ülve nem gondolunk azokra, akik kinn a hidegben vannak. De Urunk, köszönjük, hogy Te egy olyan Isten vagy, aki nem ezekre a bűnökre nézel. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem utálsz bennünket, bár utálatosan cselekszünk. Köszönjük azt, hogy Te olyan Isten vagy, aki minden körülmények között szeret bennünket. Köszönjük, hogy Te jobban ismered a mi minden bűnünket, minden bajunkat, mint mi magunk. Köszönjük, hogy ennek ellenére is annyira szeretsz bennünket, hogy a legértékesebbet adtad értünk, a Te fiadat, Jézus Krisztust, aki helyettünk halt meg a mi bűneink miatt. Köszönjük, Urunk, hogy veled élhetünk, hogy ennek a nagy áldozatnak köszönhetően veled lehetünk újra közösségben. Köszönjük, Urunk, hogy Te minden szeretededet kiárasztod ránk, és köszönjük, Urunk, hogy Te megnyitottad a mennyek kapuját is előttünk, mert nem a mi bűneinkre nézel, hanem arra az áldozatra, amelyet Jézus Krisztus hozott értünk. Urunk, köszönjük, hogy bűnös létünkre ezt az örömhírt megértetjük, és arra kérünk Téged, hogy ez az örömhír, ez járja át a mi testünket, és ez az az örömhír, amit mi tudjunk hirdetni minden napon mindenkinek. Ámen.
Köszönöm, Zoli. Jó így kezdni az Isten tiszteletet, hogy az evangéliumra nézünk. Köszönöm, zenészek. Hát, hogy Samu elment. Na, jó reggelt kívánok mindenkinek. Egy teljes tartalmas nap előttünk van, lesznek beiktatások, sok minden lesz, úrvacsora lesz. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok a mai napon. Szép lesz. Múlt héten ugye kezdtünk egy új sorozatot, és az a címe ennek a sorozatnak, hogy miről szól az egész Biblia. Miről szól a Biblia? És ebben a sorozatban szeretném következő 20 hét alatt kifejteni, hogy mit tanít a Biblia. Mi az egységes felépítettség történet a Bibliának, és mi az egységes üzenet az egész Bibliának. A nagy feladat áll előttünk a következő hetekben, hónapokban, de mielőtt belevágnánk ilyen nagy feladatban, jó lenne, hogy figyelnék Jézus Krisztusra, hogy ő mit mond a Bibliáról. Ugye veszünk a lapot tőle, hogy inkább figyeljük, mint ahelyett, hogy mi próbálnak kitalálni, hogy miről szól a Biblia. Engedjük, hogy Jézus Krisztus elmondja nekünk, hogy miről szól az egész Biblia és annak az üzenetet. Tehát így kezdtük a múlt hét, emlékeztek, Lukács 24-hez fordultuk, és nézzük ezt meg, hogy Jézus a múlt héten azt láttuk, hogy ő elmondta az ő tanítványnak, hogy miről szól a Biblia, és mi annak a fő üzenete a Bibliának. Lukács 24-ben ezt mondta Jézus az ő tanítványnak, mind a két helyet fogunk felolvasni most. Akkor ő így szólt hozzájuk, ó, ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondták a proféták. Hát nem ezt kellett elszenvednie Krisztusnak, és így megdicsülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. És kicsit később, Majd így szólt hozzájuk, ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesedni mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. És így szólt hozzájuk. Úgy megvan írva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottok közül. És hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbánt bocsánatot minden nép között. Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztatok mennyei erővel. Tehát mielőtt belevágnénk és próbáljunk kitalálni, miről szól a Biblia, Jézus mit mond a Bibliáról? Négy dolgot hagyj említsem röviden, és ezzel kezdjünk. Az első az, hogy az egész Biblia Jézus Krisztusról szólt, ugye? Azt mondja, Mózestől kezdve az összes proféták mind, jobb lenne úgy lefordítani ezeket a magyar verseket, hogy mind rólam szól. Az egész Biblia, az egész Szentírás, az egész Szószövetség Jézusról szól, és az ő evangéliumról szól. És az ő evangélium. Mi az evangélium? Hát elmondja, hogy neki szenvednie kellett, illetve Jézus Krisztus az engesztelő áldozat. Ahogy Zoli így imádkozott az előbb. Mi, bűnös emberek, szükség van egy megváltóra, aki magára veszi a mi bűnénket. És Jézus ezt felvállalta, hogy ő feláldozza magát a mi bűnénket Isten előtt. Ez az evangéliumnak a jó híre. És azt mondja, hogy ti vagytok a hirdető ennek az egésznek. Tehát küldöd minket egy misszióra. Ez a másik dolog. Az egész Biblia egy misszióról szól. És hív minket, hogy mi vagyunk ennek a tanú. És mi a fő felszólítás ennek a evangéliumnak? Fő felszólítás? Hogy higgyetek benne. Hogy higgyetek benne. És aki hisz, mit mond az ige? Ez Isten megbocsátja a bűnénket. Az összes bűnénket el vannak törölve Krisztus miatt. Ez az evangéliumnak az ígéretet. Hogy Isten megbocsát, és örök életünk van. És Isten küld minket. Ez a mi dolgunk, hogy Jézus hívott minket egy világhódító, radikális misszióra. Jézus Krisztus nem politikai korrekt. Bocsássatok meg. Ő ezt hiszi és vallja, hogy ő az egyetlen út az atyához. Nincs több út. Ő az egyetlen. Ő az egyetlen igazság ebben a világban. Milyen radikális misszióra hívta az ő népét. Ez a másik dolog. Mi a harmadik dolog, amit itt olvasunk ezek a igékben, miről beszélt Jézus Krisztus? Az, hogy megérteni a Szentírás az egy természet fölötti dolog. Ugye? Azt látjuk, hogy amikor a tanítványok találkoztak Jézus Krisztussal, valami akadályozta őket. Nem ismerték fel Jézus Krisztus, pedig 3 évig velük voltak. De nem ismerték fel valami. Ő az? De tényleg ő az? Nem működik a szemük. És azt gondoltunk volna, hogy Lukács azt mondta, hogy és Jézus kinyitott az ő szemüket, hogy lássák őt. Nem ezt mondta Jézus, vagy Lukács mit mondott? Kinyitott az ő értelmüket, hogy megértsék a Szentírás. Hoppá! Jézus terelézi a figyelmüket a Szentírásra. Figyeljetek a Szentírásra! Tehát a harmadik dolog az, hogy a Szentírás megérteni, találkozni Jézus Krisztussal, látni őt, megismerni őt a Szentírásban, az egy természetes fölötti dolog. És Jézusnak el kell vinni ezt az akadályt, hogy találkozunk vele. Ez a harmadik. A negyedik dolog, ami igaz a Szentírásról, az, hogy Jézus azt mondja, gyere, találkozzál velem. Én ott vagyok a Szentírásban. Erről szólt a gyerektanító képzés az elmúlt pár alkalomban. Összejöttök a 20 gyerektanító, és megnéz, hol van Jézus a Szentírásban. Nincsen nagyobb dolog, mint találni Jézus a Szentírásban. Megismerni őt, találkozni vele. Legnagyobb kiváltság az egész Bibliában, és Jézus azt mondja, gyere. Ez volt a fő felszólítás, az első prédikáció ennek a sorozatnak. Olvassuk a Bibliát. El tudjátok képzelni, hogy milyen nagy öröm nekem, amikor hallottam visszajelzések a kis csoportoktól. És kis csoportok azt mondják, igen, mi elkezdtük olvasni együtt a Biblia. Milyen nagy dolog ez? Milyen nagy dolog ez? Az egyik beküldte a kis csoportokban, hát Jézus mondja, hogy nem csak kenyérből táplálkozik az ember, hanem minden ígével, amit az Isten szájából származik. Beküldi ez Adri nekünk. Nincsen nagy öröm. Elhiszed ezt, testvérem, barátom? Hogy Jézus hív minket, hogy táplálkoznak az igéből. És ha te itt ülsz, és nem olvasod a Bibliát rendszeresen, és ide jössz a sarokkőbe, és engem hallasz egyszer egy héten, akkor te éhezel. Éhezel. Mert nekünk szükségünk van eledel minden egyes napon, hogy találkozunk, és ismerjük Jézus Krisztus a Szentírásból. Erről szól ez az egész sorozat, a következő 27. Én nem kifejezetten az ígéből fogok beszélni ma, hanem az ígéről fogok beszélni ma. És ez a két kérdés. Hogyan olvasunk a Bibliát, hogy értsük, hogy Krisztusról szól, ez az első, és hogyan tudjuk azt összefoglalni és elmondani, mert ez a misszió, amire hívott Jézus minket, hogy mondjuk el a világnak, hogy miről szól a Biblia. Ez a második. Erről szól a prédikáció. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Kérjünk, hogy ő szóljon nekünk. Mennyi, atyám, olyan, annyira jó a te jelenlétedben lenni. És köszönöm, hogy kijelentetted magadat az igében. És ma is szeretnél szólni hozzánk a te ígéren keresztül. És te látod, hogy most főleg a te ígédről fogunk beszélni. Én nagyon kérlek, hogy könyörülj rajtunk. Nyisd ki a szemünket. Engedj, hogy lássuk, hogy miről szól ez az egész. De kijelentetted magadat. Engedj, hogy közeledjünk hozzád. És Úr Jézus, te látod, hogy mennyi nagy szükségem van rád. Én nagyon kérlek, hogy segíts nekem, hogy el tudjam mondani mindazt, amit rám bíztál. Hogy mindannyiunk megértsük. Add tüzet a mi szívünkben, hogy keresünk téged, mert azt mondtad, hogy aki keres, az talál. Engedj, hogy találjunk meg téged, mint ennek a világnak a legnagyobb kincse. Így szólj hozzánk. Hadd kutassunk együtt a te ígéret. Krisztus nevében. Amen. Jézus több helyen bíztat minket, hogy az egész Biblia róla szól. Nézzünk meg az első ige helyet. János 5, 39-46. Ezt mondja a farizéusoknak. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot. Bizony, az összes szentírás rólam szól, mondja Jézus Krisztus. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert ő én rólam írt. Mózes a Biblia eleje, ugye, és ott a legkevesebbet tudunk Jézus Krisztusról, de a legfontosabb dolgok is, és azt csak egyre többet tudunk róla, de az egész Biblia Jézus Krisztusról szól. Tehát nézzük meg néhány pontban, tehát mi az, ami nekünk tudnunk kell a Szentírásról, amikor olvassuk a Szentírást, hogy megtaláljuk Jézus Krisztus benne. Mire kell figyelnünk? Mi az, amit mindig akarunk a szem előtt tartani? Ezeket próbálom összefoglalni nektek ezen a sorozat elén, hogy hogyan olvassunk a Bibliát. Az első dolog az, hogy mivel megérteni a Bibliát, és megtalálni Jézus Krisztus benne egy természet fölötti csoda, ugye, kérjünk Istentől, hogy ő mutassa meg nekünk. Tehát forduljunk az Istenhez imádságban. Uram, légy szíves. Ez egy szívbeli kérdés. Tudod megalázni magadat, és tudod elmondani, Uram, az én szemem nem működik, az én szívem kemény. Ha nem mutatod magadat, én nem foglak találni. Nem fogom érteni az igét, ha nem nyitod ki az értelmemet. A példabeszéd 2-ben egy nagyon gyönyörű, szép vers. És ezek a versek, a következő vers, például beszél kettő, nem. Például beszél kettő, nincs ott. Oké, nem baj, nem baj. Össze lehet foglalni nagyon könnyen, hogy az író kiáll, ad nekem bölcsességet, hogy értsem az igazságodat. És Jézus Krisztus, ő maga a bölcsesség, mondja. És szükségünk van, hogy ő nyissa ki az értelmünket. Szívből kiáltjuk, Uram, ha nem nyitod ki, akkor én vak maradok. És pontosan ez az, ami történt. Ugye az előző versekben azt olvassuk, a farizeusok ismertek az írást, de nem ismertek Jézus Krisztust. Annyira vakok voltak, hogy amikor a Messiás megjelent, az ige szerint megölték. Annyira nem ismerték, hogy milyen lesz a Messiás. Tehát a farizeus itt ki tudna állni, memorizálva, fejbe van az egész Ószövetség, de nem értenek az egészet. Nem értenek semmi belőle, nem értenek a lényegét. Vakok. Ez az első. Vegyük ezt komolyan, hogy természeti fölött ez a Biblia. Egy csoda, ha valaki megérti. És ezt kérni kell. Kérni lehet, hogy Jézus Krisztus mutasd meg magadat. A másik az, hogy a Bibliának az írója az maga Isten. Isten az író azért egy természet fölötti írómány, mert Isten írta, nem csak emberektől származik az írás. Isten írta. Ez hogy lehet? Hiába a Bibliának van 66 könyv. Olyan sok mindenről beszél, minden témáról, az életről lehet olvasni a Bibliában. 40 különböző író írta ezt a Bibliát. 40. Ezek az írók nem ismerték egymást. És nagyon-nagyon különbözőek voltak. Pásztoroktól, királyoktól kezdve mindenféle ember volt. Nem ismertek egymást. Több ezer éven keresztül íródott ez a Biblia. Sok mindenről szólt. Három nyelven íródott. De hogy lehet az, hogy az a sok különbözőség, sok téma, sok író, sok nyelv, minden, hogy mégiscsak van egy központi, egységes felépítettség az egész Bibliának. Azért, mert Isten a szerző. Isten az, aki állt a szerzők mögött. És erről beszél a következő vers. Péter mondja ezt. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciás sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítva szóltak az Istentől küldött emberek. Ilyen a Biblia, természet fölötti. Azt is tudjuk a Bibliáról, hogy tele van proféciákkal, amin az is természet fölötti dolog. Ugye előre meg volt írva, hogy az Isten népe 70 év meg fogságba, és akkor visszajönnek, pontosan így történtek. Vagy hogy van az, hogy az Ézsiás könyvében, nézzük meg a következő vers, ez az Ézsiás 53, ahol Ézsiás 600 éve kereszt előtt úgy leírja Jézus Krisztus a szenvedését, mintha leírna a Golgotai kereszt történetet. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen az ő sebei árán. Gyógyultunk meg. Ez előre meg volt írva 600 év, és van egy hosszú fejezet, én csak kivetem egy verset belőle. De a római keresztfeszítés büntetés az nem is létezett. A római nem is kitalálták a keresztfeszítés. Pedig le van írva, hogy mennyire fog szenvedni értünk. A Biblia előre megmondta az egészet. Egy lenyűgöző csoda, egység, mert Isten az író. A harmadik, a Biblia nem egy mesekönyv, nem egy fikció, nem egy kitaláció. A Biblia azt állítja magáról, hogy ezek a történetek megtörténtek a történelemben. Ez mennyire fontos nekünk, hogy a történelemben megtörténtek a történetek. Fontos ez? Tegyünk föl, hogy ugye Mózes könyvében rögtön az elején látjuk, hogy Sátán egy kígyó formában beszél Ádám és Évával. Valaki látott egy kígyó beszélni? És az emberek úgy olvassák a Bibliát, hogy ez egy nagyon jó történet. Nem fontos, hogy történelemben megtörtént, ez csak egy magyarázat. És az a lényeg, hogy értsük az üzenetet. Nem fontos a történelem. Ez nem baj így, ha így olvasunk a Bibliát, mert sokan így próbálnak olvasni a Bibliát, kiértsék a teremtés belőle, vagy a történelme belőle. Magyarul csak az üzenet fontos. Magyarul a bölcs emberek körülnéztek, olyan sok probléma van ennek a világnak. Honnan származik ezek a problémák? Hát találjunk valamit ki. Egy kitalálja, hogy írjuk egy kis sztorit, egy kis magyarázat, hogy miért van sok ilyen sok probléma. Egy kígyó becsapta az első emberpárt. És emiatt van ilyen sok probléma a világon. Magyarul nem az történt, ez csak egy magyarázat. De mit mond a Biblia? A történelemben a mi első szülünk bűnben estek. Ez valójában megtörtént. Nem tudjuk, hány ezer év ezelőtt, de ez megtörtént. És emiatt mi bűnben születünk. Tehát a valóságos probléma Samunak az, hogy ő bűnös szíve van, mert ő bűnben született. És ez a mi valóságos történelmi probléma. Nem egy fikció, nem egy magyarázat, nem egy kitaláció. Ez egy történelmi történet. Erről van itt szó. A negyedik, a rengeteg történet a Bibliában, József, Dániel, Dávid, Jeremiás, ugye rengeteg történet van a Bibliában, ugye? Ezek nem külön egymástól való történetek, hanem ugye együtt alkotnak egy történetet. Ugye együtt alkotnak egy történetet. És ezek a külön történetek olyan, mint egy puzzle darab. Olyan, mint egy puzzle darab. És együtt egységesen lenyűgöz minket, amikor összerakjuk az összes történetek, akkor kijön egy egész puzzle. Hoztam egy puzzle-t, barátját, lássátok, milyen csodálatos ez a puzzle. Tehát ilyen a Biblia, amikor látjuk az egész, wow, de lenyűgöző, így állnak össze. Ezt hozzátok, hogy miért fogom kérni, ez egyre jobb az. Tehát erről szól ez a sorozat, az a lényeg, hogy mi látjuk ezt a nagy, egy csodálatos, lenyűgöző kép, amiről szól az egész Biblia. Ez az egy nagy történet. Az ötödik, a Biblia nem más, mint az Istennek a kijelentése. Erről szól az egész Biblia. De az Isten nem csak jelentette ki magát egyszer, és ez nagyon fontos, hogy ezt értjük, hogy az Isten folyamatosan kijelentette magát a történelem során. És magyarul egyre többet tudunk Istenről. És ez fontos, hogy ezt megértsük. Egyre többet tudunk Istenről, ahogy ő ezt kibontakozik, hogy ő milyen, és egyre többet tudunk az ő misszió tervéről, hogy miről szól ez az egész, és az egész kicsúcsosodik az Isten kijelentése magáról Jézus Krisztusban. És ott kicsúcsosodik az ő terve is. Tehát Isten hogyan jelentette ki magát a történelemben? Hát főleg a szövetségeken keresztül. Erről fogunk beszélni. És úgy kell tekinteni ezek a szövetségekről, vagy az Isten kijelentése, olyan, mint egy mak. Egy mak genetikailag minden benne van egy makban, hogy milyen lesz az a tölgyfa, amikor felnövekszik. Minden genetikailag, minden ott van, csak kicsi formában. És az egész Biblia arról szól, hogy az Isten terve, milyen az Isten, az magformában látjuk a Biblia elén, és ez szépen kibontakozik, és hatalmas tölgyfalva válik. És az a tölgyfal az maga Jézus Krisztus. És ez nagyon fontos, hogy így olvasunk a Bibliát. Progresszív kijelentés, fokozatos kijelentés van Istenről, és az ő tervéről. És ezeket látjuk legfőképpen, amikor Isten köti egy szövetséget az ő népével. Ugye? Kivel kötött szövetség? Isten, hát Ádámmal kötött szövetség, Noéval kötött szövetséget, Ábrahámmal, Mózes és az Isten népével, Dáviddal kötött szövetség, és akkor volt az új szövetség, az ígéret, és akkor Jézus Krisztus megjelent, és akkor ő kötötte a szövetséget. És ez végül is a vázlata ennek a sorozatnak, hogy minden héten kiállok, és fogok beszélni ezek a szövetség kötésekre. Hol van Isten? Mert egyre többet fogunk tudni Istenről, és az ő tervéről, és ameddig kicsúcsosodik Jézus Krisztusban. Hatodik. A Biblia fő története úgy használjunk, mint egy nagy fényt, mivel értjük ezt a nagy történet, használjuk, mint egy nagy fény, hogy rávilágítjuk azok a kicsi, nehezen értendő igeversekre. Vannak nehéz történetek, ige szakaszok a Bibliában? Sok van. És van nekünk egy fény, tudjuk, hogy miről szól az egész, és erre rávilágítjuk, hogy ezek szépen magyarázza ezek a nehezen értetendő igerrejszeket. Mert nagyon könnyű ezeket félre magyarázni, és így vannak szekták a világban. Kiragadnak egy nagyon nehezen értető verset, és akkor építenek egy egész teológiát erre. És a Biblia mondja, vigyázz, mert van egy nagy történet. És ez a nagy történet segít nekünk, ez a legnagyobb segítség, hogy megértsük, hogy miről szól az egész Biblia. Jó? Segítséget ad nekünk, és egy nagy kontroll ad nekünk. Tehát itt van egy puzzle darabom, és ha ezt a puzzle darabot odaadik, neked adom. Hogy mit látsz azon a puzzle darabon? Alig lehet látni, ott van zöld szín, és ilyen narancsos, pirosot, és ha nagyon figyelsz, ott van egy kis vonal. De az Áginak fogalma nincs, hogy ez a puzzle darab miről szól, ugye? Hogy szoktatok kirakni egy kirakót? Hát a Cseng és a Tündi nagyon ügyesek ebben. És folyamatosan elővesznek azt a puzzle képet, vedd fel Ági, ugye? És ha megnézed ezt a puzzle képet, és itt van ez a puzzle darab, és akkor, hát itt van, ja, az egy kerítés, ez a narancs, az egy falevél, és a zöld, az fű. És egy magyarázatot kap az a puzzle darab. Folyamatosan használjuk a kirakót, hogy megértsük a kicsi puzzle darabok. Így tudnak tűnni és csenget gyorsan csinálni. És mi is, amikor beszélnek a Bibliáról, próbáljuk megérteni a Bibliát, így csináljuk, hogy folyamatosan ott van az a nagy történet mellettünk. Mert az adja a segítség, a kontroll, a magyarázatot azok a kicsi helyeknek. Petrik, mivel egyértelmű a Biblia egységes története és üzenete, higgyünk abban, hogy egy kis gyerek is megértheti, annyira egyszerű, hogy az Isten összekötötte az egészet. Pál ezt mondja másik Timotéuszban, nézzük meg ezt az igéhét, másik Timotéusz 3:14-15. Nézd meg, hogy Pál mit mond Timotéusznak, aki egy fiatal lelkész. Timotéusz, maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. Amikor Timotéusz kicsi volt, gyerek volt, ő már akkor megértette a Szentírást. Milyen csodálatos dolog ez. Ugye régebben a Szent, az egyház nem akarta tanítani az embereket a Bibliát. Sőt, prédikáltak latinul nekik, mert az emberek nem fogják megérteni a Bibliát. Ez csak a szent ember, a beiktatott emberek a dolga, a szakember, hogy ő megértse az írás. És Luther azt mondja, de úgyis, a kisgyerek is megért, és azért lefordította a Bibliát német nyelvre. Olvassátok, meg fogjátok érteni, egy kisgyerek is megértheti az írás. Ezen mi bizalmunk, hogy a nagy történet megérthetjük. És a 8. Mivel tudjunk, hogy miről szól az egész Biblia, látjuk a képet, hogy néz ki, akkor úgy fogunk olvasni a Bibliát, mint egy krimi másodszor. Hogy nézel egy krimit másodszor? Hát amikor nézel egy krimit másodszor, nem lepődsz meg, jaj, ő a gyilkos, tehát erre nem gondoltam. Nem lepődsz meg, amikor másodszor látod. Nem próbálod kitalálni, hát lehet, hogy ő az, vagy biztos, hogy ő az? Nem, ki az? Ki az? Nem, már tudod, nem lepődsz meg. És amikor olvasod a krimit másodszor, akkor mit csinálsz? Folyamatosan figyeled a gyilkosra. Ja, hát azt nem vettem észre, tényleg. És mindenre figyelsz, mert már tudod, hogy róla szól. Így olvasnak a Bibliát. Jézus már elmondta nekünk, hogy ő a főszereplő, az egész róla szól. Nem kell itt meglepődnünk. És bíztatom titeket, olvassátok a Bibliát, keressetek meg Jézus, és meg fogjátok találni. Ez nem belolvasás, hanem ez a helyes olvasás, mert Jézus már mondta nekünk. Így olvassuk a Bibliát, kedves testvérem, így fogunk találni Jézus Krisztus, mert aki keres, az talál. Tehát így olvassuk a Bibliát, tartjuk ezeket a szemünk előtt, és meg fogunk érteni, és most arra van szó, hogyha ezt megértettünk, akkor hogy tudunk ezt összefoglalni jól, hogy ezt el tudjuk mondani másoknak, mert Jézus hívott minket egy radikális misszióra, hogy ezt mondjatok el. A világ végezetéig. Mondd el mindenkinek ezt a jó hírt, ezt a történetet. Tegyünk fel, hogy most Zita buszon ül. És olvas a Bibliát, ugye, olvasom a Bibliát, keresem Jézus, és valaki, ne haragudj, látom, hogy olvasod a Bibliát. Miről szól ez az egész Biblia? Én nem, soha nem olvastam, miről szól? És ez itt a kedvesen, oké, most nem olvasom a Bibliát, hanem hány percet van, mikor fogsz leszállni a buszra? 10 percet? 5 percet? Akkor elmondom neked 5 perc alatt, miről szól ez az egész Biblia. Lehet 5 perc alatt elmondani az egész Biblia. Nem az egész, de lehet elmondani a lényegét, a legalább az üzenetet el lehet mondani. Lehet, hogy az itt csak használ János 3:16, ami a leghíresebb vers a Bibliában. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne el ne veszen, hanem örök élete legyen. És végülis ebben minden benne van ebben a versben, amit az illető tudnia kell, hogy eljött a világban Jézus Krisztus, mint megváltó. De ha nem akar használni csak egy verset, mert az nem igazán elég, lehet azt mondja, akkor inkább 2 pontban szedném a gondolatelmet, a következő verset, hogy ezt a verset használná a Római 5:19, 2 pontban, mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösöké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká. Hát ez egy kicsit bonyolultabb, de a lényeg az, most már tudjuk, hogy honnan származik a probléma, és mi a megoldás. Krisztus a megoldás, és aki hisző benne, az menekül a problémától, a bűntől. De ez sem elég, hogy csak 2 pontban próbáljunk összetömörödni a Biblia, hogy miről szól. Az nem elég. Mert a Biblia nem csak arra beszél, hogy Jézus Krisztus mit csinált abban a kicsi eldugott országban 2000 év ezelőtt, hanem a Biblia azt állítja magáról, hogy egy világ nézet. És a Biblia mesél, hogy miről szól ez az egész élet. Miről szól a világ. A Biblia azt állítja magáról, hogy egy világ nézet, ami magyarázatot ad az egész életünkre. Most miből áll egy világnézet? Minden világnézet, 4 kérdést fel kell, választ kell adni. És az egy világnézet, mert egy magyarázatot ad, hogy honnan jöttünk, ugye miért vagyunk itt, mi a probléma az egész világnak, és mi lesz a vége ennek a világnak. Hova tartunk? Mi lesz a jövő? És a Biblia beszél erről, mint világnézet, 4 pontban. Mi az a 4 pont? Vagy nincsen feltéve még. Teremtés, honnan jöttünk? Bűneset, mi a probléma? Megváltás, mi a megoldás? És megdicsülés, hova tartunk? Hova tart a jövő? Hova menjünk az egész, ugye? És hozzá lenne tenni, hogy mi a megoldás, hogy mi értelme van az egésznek? Mi a cél az életnek? És a Biblia beszél erről 4 pontban. Nagyon jó. És ezek és a Biblia úgy működik az életükben, mint egy világnézet, amit azt jelenti, hogy a választ ad ezek a legalapvető kérdésekre. És a választ, amit te adsz ezek a kérdésekre, az a te világnézet. És úgy működik, mint axiomák az életedben, mint egy szemüveg, és azon keresztül látod az egész világot. És az teljes mértékben befolyásol téged. Ez a legfontosabb dolog magadról, de milyen világnézetben hiszel. Mert ezek a dolgok nem lehet bebizonyítani, hogy mi a probléma a világnak, hogy honnan jöttök. Ez nem lehet bebizonyítani, hanem ez hit által elfogadjunk. Tehát amiben hiszel, olyan, mint egy szemüveg, azon keresztül látod az egész világot. És befolyásol téged több, mint bármit a világban. Van több világnézet, én csak említeném 2 most, amit a legnépszerűbb az emberek között. Az első a materializmus. Mi a materializmus világnézet? Az, hogy csak az létezik, ami materiális. Az ember nem hisznek a lelki világban. Tehát úgy lehetne mondani, hogy a világ van. Honnan jött? Fogalmuk nincs. Lehetne mondani, hogy nagyon nagy szerencsénk van. A többi bolygónk úgy néznek ki, de a mi bolygónk így néz ki. Szerencsésünk van. Mázlisták vagyunk. Egyáltalán úgy létezünk. Az egész csak egy nagy véletlenszerűség. Egy nagy véletlenszerűség, plusz nagyon sok idő, valahogy így kerültünk. Az egész egy szerencsés állapot. De és végig szerintem úgy is fog befejeződni az egész, hogy egy szerencsétlenségből fog befejeződni. Valahogy hogy fel fogunk robbantani magunkat, vagy valami másik, hogy mondják, bolygó bele fog rohanni, és így fogunk meghalni. De a materializmus nem adja az alapot, mi értelme van az életnek. De nagyon sokan átváltották az elmúlt években, és most egy posztmodernizmus világnézetük van. És mi a posztmodernizmusnak a lényege? A posztmodernizmus a lényege az, hogy az emberek cinikusok és szkeptikusok bárkire, aki azt mondja, hogy én tudom, hogy miről szól az élet. Kénytelkednek minden metanarratívában, mert egy világnézet nem csak ilyen tételekből áll, hanem a világnézete olyan, mint egy sztori, mint egy metanarratív, ami magyarázatot ad az egész világnak. És a posztmodernizmus azt mondja, hogy mi kénytelkedünk bárkiben, aki azt mondja, hogy az én világnézetem, az én metanarratív az az igazi. Az én sztorim ad egy igazi magyarázatot ennek az egész világnak. És az emberek, a legtöbb ember ebben hisz ma. És amit azt jelenti, hogy nincs magyarázat az életnek, ne higgyünk senkinek. És ami maradt, az a nihilizmus. És az, ami körülvesz minket a mai társadalmakban. A nyugati társadalmak ezen nihilben élnek. Nincs magyarázat az élet. Ne is keresünk, mert senki nem tudja, mi a magyarázatot annak. De ha mi úgy tekintjük a Bibliáról, mint egy négy pont világnézet, az nem elég. Miért? Nézzük meg a következő grafikát. Ha úgy tekintjük a Bibliáról, mint egy négy pont világnézet, akkor kihagyunk nagyon nagy részek a történelemből. Ugye? Van a teremtés, van a bűneset, de a bűneset után ne ugorjunk a megváltáshoz, mert ott van 2000 év, amikor Isten kiválasztott Ábrahám és a zsidókat, és arra is kell beszélni. 2000 év történelem. Nem szabad azt kihagyni. Az a harmadik része a Bibliának. A negyedik az, hogy Jézus Krisztus eljött, mint megváltó. De miről szól az egész Biblia? Hát a történelem végéről szól, de nem szabad kihagyni a 2000 év Jézus és a világ végezetére. Legalább 2000 év is tart. Tehát a Biblia elkezdi az ötödik fejezet a Bibliának, de abba hagyja, és nem tudunk róla. Mi ebben az ötödik részben élünk ma. És így kell olvasni a Bibliát. A Bibliának van 6 része. És mindegyikről akarunk beszélni, ha akarunk megérteni az egész Bibliát. Tudjuk az eleje, tudjuk a vége, és szépen fel van építve. Hogy lássuk és értjük az Istennek a nagy misszió terve. Amikor mi beszámolunk egy könyvről, mondjuk valaki megkérdez az Zitától, miről szól Lev Tolstojnak a háború és béke? Oké, figyelj, van háromféleképpen lehet beszélni egy könyvről. Van a történelmi háttér, ugye Napóleon megtámadta az oroszokat, erről tudnánk beszélni. Vagy beszélsz a történetről, mert ugye Lev Tolstoj nem mindenről beszélt, hanem kiválasztott, miről akar beszélni, és felépített egy történetet. Maga a történet a történelem belül, és erről tudnám mesélni, és sokan azt mondják, hogy a béke és háború a világ legcsodálatosabb regény, vagy történet. Vagy lehet, hogy odaugrasz, és csak elmeséled az üzenetet, amit Tolstoj akart mondani az orosz népnek. Hogy mit akart kihozni, mi volt az ő mondani való az orosz népnek, csak azt összefoglalnád. Tehát amikor beszélünk egy könyvről, a Bibliáról, ezt a hármat mindig kell a szemünk előtt tartani. És még egy pár dolog, mi az, amit kell a szemünk előtt tartani? Ez a történet két fő témából áll. Amikor olvasunk a Bibliát, mindig kell két fő téma, ami fokozatosan kibontakozik az egész Biblián keresztül. Mi ez a két fő téma? A szövetség és az Isten országa. Tehát az Isten szövetség, az egész Biblia erről a két témáról beszél. És a szövetség az nem más, mint a mi kapcsolatunk Istennel, hogy ő szövetséget kötött velünk. De mi nem tudunk közvetlenül kapcsolatban lenni Istennel, szükségünk van egy közbenjáróra. És Krisztus a közbenjáró ennek a szövetségnek. A szövetség az Isten kapcsolat az ő népéről szól. De a Biblia nem csak erről beszél, az Isten, a Biblia nagyon sokat beszél az Isten országáról. Hogy az Isten uralkodik, ő a király. És Jézus Krisztus a király az ő országának. És ez a két téma, Ez igazából olyan, mint egy éremnek a két oldala, mert mind a két téma Jézus Krisztusról beszél. Jézus Krisztus a közben járó a szövetségnek, és Jézus Krisztus a király az Isten országának. És azért könnyen így mondjuk, az egész Biblia erről a két témáról szól, és a két téma Jézus Krisztusról szól. És Jézus bátran mond nekünk, kerestek meg engem, mert az egész Biblia rólam szól. Tehát, összefoglalva, és ezzel tudunk befejezni. Miről volt ez szó, ez a sok információ? Hát arra volt szó, hogy a Bibliának van 6 része, és ha meg akarjuk érteni az egész Bibliát, akkor meg kell érteni ezt a 6 rész. Meg kell érteni, hogy ez a két fő téma hogyan kibontakozik, és minden Jézus Krisztusról szól. Meg kell érteni a történelmi háttért, meg kell érteni a történetet, és annak az üzenetet, és ez adja nekünk, hogy miről szól a Biblia. Akkor azt mondom, hogy próbáljunk meg akkor. Itt befejezve, én próbálom elmondani 5 perc alatt, ezek szerint, miről szól az egész Biblia. Lehet ezt megcsinálni 5 perc alatt? Nem lehet beszélni az egész Bibliáról 5 perc alatt, de legalább hadd kezdjem el, mert a következő 20 prédikáció erről szól. Erről szól. Tehát, a Szent Háromság Isten megteremtette ezt a világot. És a Szent Háromság Isten tökéletes boldogságban éltek egymással. Szövetség kapcsolatban voltak, szeretet kapcsolatban voltak egymással, és azért teremtett minket, hogy mi részesüljünk az ő boldogságban. Hogy mi kapcsolatban éljünk vele, neki nem volt szükség semmire, senkire. És megteremtett egy gyönyörű szép világot, és elhelyezte az első emberpárt egy úgynevezett paradicsomban. Hogy kapcsolatban éljen a Szent Háromság Istene, hogy részesüljünk abban a boldogságban. És annyit kért tőlük, szaporodjatok, sokasodjatok, legyenek sok-sok gyereketek, hódítsatok az egész világot gyerekekkel. És hogy uralkodjatok. Magyarul tartjátok fent azt a gyönyörű szép kertet, amit adtam neked, hogy tovább is legyen gyönyörű ez az egész világ. Erről szólt az egész, vagy az eleje az egésznek. De azt is tudjuk, hogy az Istennek volt egy ellensége. És ez az ellenség gyűlölte az Istent, és gyűlölte az első emberpárt, és az volt az a cél, hogy becsapja őket, hogy ők lázadjanak fel Isten ellen. És sikerült? Sikerült. Ádám és Éva bűnben estek, és így Sátán átvette az uralmát tőlük. Mert Ádám és Évának kellett uralkodni, az Isten ez rájuk bízta. De amikor bűnben estek, akkor Sátán átvette, és akkor ő kezdett uralkodni az egész világ fölött. És az egész világ bűnben esett, és Isten kivezette őket a paradicsomból, és nagyon, nagyon borzasztó vált az egész, rögtön az elején. De rögtön a Biblia elején, már csak a harmadik oldalnál, ez az, amit Isten mondott nekik. Annyira szeretlek, hogy én megyek utánad. Megyek utánatok. És én küldöm valakit, és ez a valaki egy személy lesz, Évától származik, és ő fogja legyőzni az ellenséget, és ő fogja átvenni az uralmat tőle. És ő az, aki fog titeket megmenteni, megváltani. Jönni fog a megmentő. Értitek, hogy igazából már itt lehetne befejezni, mert mag formában van, hogy miről szól az egész Biblia. Hogy az Isten népe, az nép elfordult Istentől, és ő küldi a megváltott, hogy megváltja az ő népét. Erről szól az egész Biblia, van egy háború a jó és a rossz között. Ez a mag formában megjelenik. De menjünk egy kicsivel tovább. Az emberek teljes mértékben elfordultak Istentől. Teljesen gonoszá vált az ő szívük. A Biblia azt mondja, hogy Isten szomorú volt, hogy megteremtette az embereket. Annyira bűn, annyira a bűn, annyira uralkodó. És mit csinált Isten? Be kellett lépni, és elpusztította az egész bűnös embert. Kivéve egy családot. És jött az özönvíz. És Noé-n keresztül megmenekült, és ő rajtan keresztül most jönni fog az egy valaki, aki lesz a megmentő. Ő jönni fog. És akkor megint az özönvíz után megint az emberek gonoszá váltak, és is azt mondja, én többet nem fogom elpusztítani a világot, hanem én ki fogok választani egy embert, és ezt az egy embert fogom megáldani. És én csodálatosan fogom őt megáldani, hogy ez az áldás rajtan keresztül ki fog terjedni az egész világra. Wow, milyen feltétel nélküli ígéretet tett Isten az ő népének. Hogy megáldalak, Ábrám, a de utód, és a de utód áldás lesz mindenki számára. Isten hogy tudta ezt az ígéretet megtenni? Amikor tudta, hogy az emberek szívük annyira gonoszok. És az egyik legfontosabb fordulópont az egész Bibliában. Isten kötött egy szövetséget Ábrámmal. Ábrám aludt. És Isten, maga az Isten, átment a szövetség feldarabolt állatok között, ahol a vér folyt. És Isten azt mondja, én jönni fogok. És én magamra veszem azt az átok és ítéletet, amit a te utód megérdemelnek. És emiatt tudok feltétel nélküli módon megáldani titeket, mert az ítélet, a harag, amit ti érdemeltek, rajtam lesz. És értetek, most már tudjuk, hogy az a személy, aki jönni fog, az Ábrám utód között lesz, ez az egy valaki, ez az egy mag, és ez az egy mag, ez maga Isten lesz, és ő jön, és ő fogja feláldozni magát. És emiatt az Isten tudja megállni az egész világot. Értetek, most még csak a 12. oldalán vagyunk a Bibliának, és már nagyjából tudjuk, hogy miről szól ez az egész Biblia. És lépünk 400 év, és Isten újra köt szövetséget az ő népével Mózes idején. De feltételeket tesz. Ha engedelmeskedtek, jön az áldás. De ha nem, akkor jön az ítélet. És olvassuk a Bibliában, az Ószövetségben, és az Isten népe egyfolytában elfordulnak Istentől, és lázadnak ellene. És a fő kérdés az egész Bibliának, Isten mit fog csinálni az ő népével, amikor folyamatosan elfordulnak tőle? Meg fog ítélni, vagy kegyelmes lesz? Ez a fő kérdés az egész Bibliának. És az Isten látja őket, és azt mondja, ezt nem bírhatom többet. Elpusztítjátok magatokat. Hogy bántok az a jövevényekkel, az özvegyekkel, az árvákkal, a szegényekkel? Igazságtalanság van itt. Ölitek egymást, el fogjátok pusztítani egymást, és Isten beavatkozott. És elküldt őket fogságba. De visszahozta őket, és azt mondja, majd jönni fog a megváltó. A Szent Háromságnak a második személy jönni fog, és le fogja győzni a sátán, de úgy, hogy feláldozza magát a mi bűnénkért. És kiérdemeli az Istennek a kegyelmét, az Istennek a megbocsátást, és most, aki hisz ő benne, mindegy, hogy milyen néphez tartozik, mert ez az áldás minden néphez tartozik. És aki hisz ő benne most, bekapcsolódik az Isten népéhez, bekapcsolódik ez az áldáshoz. És amikor mindenki megtért, aki az Isten kiválasztott, akkor lesz vége az egész történelemnek. Dióhéjban, mondjuk 7 percben, erről szól az egész Biblia. És ha itt ülsz, és azt mondja, hát Robikám, ma nem prédikáltál nekünk, hanem tanítottál minket. Hogy lehet ezt alkalmazni? Mit kezdek ezzel? Én szeretnék segíteni téged, hogy menjünk vissza ehhez, és úgy tekintsünk erre, ahogy N.T. Wright mondta, a Biblia az olyan, mint egy elveszett Shakespeare dráma. Megtalálták ezt a Shakespeare drámát, és mindenki, wow, miről szól ez a Shakespeare dráma, és senki nem látott, hallott róla. Csak egy baj van. Kihagyták az 5. része ennek a drámának. És adták a színészeknek, hogy játsszák el ezt a Shakespeare darabját, de nem tudják, hogy mi az 5. menetben. De a színészek tudják, hogy mi van az első 4-ben és a 6-ban. Ilyen a Biblia. Drága testvérem, mi most ebben az 5. fejezetben vagyunk, és most mi írjuk a történelmet, ami nincsen megírva a Bibliában. És ha itt ülsz, és azt mondom, hogyan tudom alkalmazni a Bibliát az én életemre, remélem, hogy soha nem fogod azt a kérdést feltenni többet. Mert a Biblia arra hív minket, hogy a mi életünk beilleszkedjük a Bibliában. Hogy az egész életem erről szól. Nem ez, nekem van egy életem, és erről szól a Biblia, nem. Az én életem, ez ide tartozik. Az én életem benne van az 5. részben. És Isten hív minket, hogy írjuk meg. írjuk meg a történelmet. Isten hív minket, nagyon jól tudjuk mindenről, amiről szól. De most az én konkrét életemben hogy fog ez kinézni? Biztosan mindenkit, hogy forduljunk a Bibliához, tápláljunk benne, találkozunk Jézus Krisztussal, és adjunk tovább, mondjuk el másoknak, hogy ő kicsoda. Köszönöm, hogy meghallgattátok engem ma reggel. Imádkozunk. Menj, Atyám, de látod, hogy milyen kevés az idő. És te látod az én szívemet, hogy én legszívesebben még 20 órát mesélnék a te Bibliádról, Jézus Krisztusról. De köszönöm, hogy van még 20 óránk a következő hónapokban, hogy tudjunk ezek a részleteket venni. És köszönöm, hogy hívsz minket magadhoz, és adsz nekünk olyan szemüveget, ahol megismerhetünk téged. Köszönjük ezt a magyarázatot az életnek. Ki vagyunk mi, hogy kinyitottad a szemünket? Milyen nagy kiváltság az nekünk, hogy van nekünk egy értelmes élet. Tudunk, hogy honnan jöttünk, és hova menjünk, és mi értelme van az egésznek. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az, aki hívsz minket magadhoz. Milyen csodálatos megváltónk van, aki szeret minket. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ez a valóság, ez megtörtént, hogy te feláldoztad magadat értünk. Bocsáss meg, amikor a szívünk bekeményedik, bocsáss meg, amikor azt gondoljuk, hát ezt már tudom. Úr Jézus Krisztus, puhítsd meg a mi szívünket. Engedj, hogy a könnyeik folynak, amikor gondolunk a Golgotai keresztre, hogy mennyire szeretsz minket. Az az önzetlen szeretet, amivel feláldoztad magadat értünk, mert nem akartál nélküled élni az örökké valóságban. Eljöttél hozzánk. Úr Jézus Krisztus, teremtsd a mi szívünkben, de szent lelkeddel egy tűz, hogy akarunk keresni téged a Bibliában minden egyes napon. Akarunk veled találkozni. Akarunk korán kelni, mert akarunk látni téged, és dicsérni, és magasztalni, és imádni téged. Úr Jézus Krisztus, könyörülj a mi gyülekezetünkön. Legyél, mint egy tűz a mi szívünkben, vonz minket magadhoz. És azt köszönöm, hogy ezt kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében.